Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent lakóhelyén az Isten fogadja az egyetértőket. Kedves testvérek, van a világban egyetértés? Legfőképpen van a világban az értékekhez igazodva embereknek egy nagy közössége? Legalább azok, akik Isten körül összegyülekeznek, azokban lenne egyetértés. Hiszen vagy belülről újulunk meg, vagy külön-külön mindegyikünk lelkileg újjászületik, és ezáltal az emberi kapcsolataink is újjászületnek, vagy vége a világnak, mert egyszerűen a széthúzás tönkreteszi az emberi közösségeket. Ma ezen a vasárnapon különösképpen is kérjük az Isten kegyelmét, hogy bennünk legalább legyen egyetértés. Ma Szent Mártára is emlékezik az egyház, de hát vasárnap lévén háttérbe szorul ez a ünneplés. A szentmisét minden esetre meghalt Márta testvérünkért ajánljuk fel, és kérjük azoknak a számára az Isten erősítő kegyelmét, akik igazi szolgálatot töltenek be, valójában mindenki, ha igaz életet él, de ma inkább Szent Márta példája lebegjen előttünk, a szolgáló szeretet szentjének a példája. Jó noma minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a Galileai tengernek, vagyis a Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz: onnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit tenniük? Ez pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt. Van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek? Jézus meghagyta, telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát, szám szerint mintegy 5000-en voltak, csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek, ugyanúgy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek, ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ha igazán mélyen belegondolunk az üzenet lényegébe, amit ma hallottunk, akkor minden okunk megvan arra, hogy arra gondoljunk, Jézus próbára tett bennünket. Ha komolyan számba vennénk azt, hogy mit is jelent a keresztény élet, akkor be kell látnunk, nem véletlen, hogy a kereszténység nem a tömegek vallása, az Isten valóban próbára tesz bennünket. Csak hát érdemes arra gondolni, nem véletlenül születnek ilyen mondások, ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Persze sajátos logikára kell gondolnunk ebben az esetben, a kereszténységnek a felfoghatatlan logikájára. És valójában a próbára tétel ezzel kapcsolatos. Jézus Krisztus egy olyan útra hív el bennünket, amely az útnak igazsága felfoghatatlan az ember számára. Testvérek, az ám a mi tragédiánk, hogy mi azt hiszük, hogy csak az van, amit felfogunk. Azt hiszük, hogy csak az van, amit megértünk, és eljutunk arra az ostoba következtetésre, amit nem értünk meg, amit nem tudunk felfogni, az nincs is. Az élet titka pontosan erről szól. Valójában a titokban az életnek a gazdagsága rejtőzködik. És csak azok ismerik meg ezt a gazdagságot, akiknek van elegendő bátorság ahhoz, hogy a titok közelébe merészkedjenek. Bizony, ha az élet igazi kérdéseivel foglalkozunk, akkor be kell látnunk, az igazi nagy események, azok sohasem rendelkeznek, vagy nagy feladatok, jobb talán, ha ezt mondom, a nagy tennivalók, a nagy feladatok olyanok, amelyekhez soha nincs rendelve elegendő eszköz. Éppen tegnap volt nálam valaki külföldről, és kérdezgette, hogy hogy volt a kelet-németek befogadása. És nagyon egyszerűen azt mondtam, amit már oly sokszor elismételtem, ez azért sikerült, mert nem gondolkodtam. Hiszen ha az ember gondolkodott volna, akkor biztos, hogy nem csak a kapukat csukja be, hanem a szívét is. Hiszen a feladat akkora volt, az eszközöknek pedig teljes hiánya, hát ez majdnem, hogy vakmerőség egyáltalán igent mondani. És micsoda érdekes, ha visszagondolunk azokra az eseményekre, majd talán még erre egy gondolat erejéig visszatérek, de ami akkor történt 1989-ben, hogy a magyarok lebontották a drótkerítést, ami ketté választotta Európát, aztán befogadtuk a kelet-németeket, aztán kiengedtük őket, megnyitottuk a határokat, és ennek nyomán ledőlt a berlini fal, és a világ, a politikusok csodáról beszéltek, csodát emlegettek. Hát hogy van ez? Hogy lehet beszélni a mindennapi életben csodáról, meg a politikában csodáról, ott feladatok vannak, és odarendelnek megfelelő eszközöket, mozgósítanak, hogy a feladat valahogy teljesíthető legyen. Ez nem csoda. De ott akkor olyanok történtek, amik emberi magyarázat fölött voltak. Csoda. És mondták ezt a politikusok, a gazdasági emberek, hívők vagy hitetlenek, mit tudom én, 89 a csodák éve volt a világ számára. El kell egy picit gondolkodni ilyen eseményeken, meg ilyen történéseken. Hiszen itt valamiképpen a keresztény értékek mutatkoztak meg. Keresztény érték az, amikor az ember lebontja a határt. Most ne értsük félre, nem a mostani határkerítésről van szó, mert ennek egészen életmentő szerepe van. De a normális esetben a kerítés az elválaszt. Az, hogy az ember kinyitja az otthona ajtaját, meg a szíve kapuját, ez csoda. És megoldódnak az élet nagy kérdései. Tehát nekünk ma azon kell elgondolkodni, amit hallottunk az Ószövetségi olvasmányban, amit hallottunk az evangéliumban. A próféta azt kérte a szolgájától, hogy etesse meg az embereket. Lehetetlent kért, hiszen ami a kezében volt, mi az annyinak. Aztán Jézus azt kérte az apostoloktól, hogy adjanak enni az ezreknek. És az, ami volt, és minő csoda, hogy a próféta embere hallgatott a prófétára, és osztotta az ennivalót. És az apostolok annak ellenére, hogy előtte azt mondta Fülöp, hogy mi ez ennyinek, engedelmeskedtek, és osztották az ennivalót. Tehát valami történik. Persze most nagyon könnyen az embernek az lehet az eszében, hogy most én szelem a kenyeret, és oda teszem az asztalra, érvényesül ez az igazság. Hiszen Fölszeltem a kenyeremet, és igen, akik körülölik az asztalt, elfogyasztják, és el is fogy, de holnap is fölszelem, meg holnap után is, és ezt csak azok tudják megtenni, akik készek megosztani azt, amiük van. És itt van a kereszténység csodája, hogy aki ad, annak sohasem fogy el a szeretete. Egy picit gondolkodjunk el ezen az üzeneten, hiszen Jézus valami olyat vár a keresztényektől, ami lehetetlennek tűnik. Ha kezünkbe vesszük az evangéliumot és lapozgatjuk, akkor rádöbbenünk arra, hogy az evangélium érthetetlen dolgokat kíván tőlünk. Hát hogy lehet ilyen helyzetbe hozni az embert? Kedves testvérek, ez az élet helyzete. Akit nem lehet ilyen értelemben életbe hozni, az kivonult az életből. És az a világ, amelyben mi élünk, pontosan ezt a tragikus útját járja, kivonult abból a világból, amely világban az emberek megosztják az életüket. Megtagadta a kereszténységét, és egyszer csak körülnézünk, és idegen világban találjuk magunkat. Micsoda igaza van, kedves miniszterelnökünknek, tegnapi üzenetét hallhatta, aki akarta, amit elmondott Székelyföldön, hogy a mi számunkra a kereszténység örökség. Mi a keresztény értékekhez ragaszkodunk, ehhez a lehetetlen logikájú keresztény világhoz ragaszkodunk, amely világ osztozik a javait. És micsoda logika az, amit fölvázolt, hogy azokban az országokban, ahol a muszlimok 10%-nyian lesznek, és azokhoz társulnak azok, akik a kereszténységet megtagadták, többen vannak. Európában ez minimum 50%. Éppen tegnap olvastam, hogy Németországban ebben az esztendőben 660 ezer ember lépett ki az egyházból. Hát lépnek ki, muszlimok jönnek, muszlimok és a kilépők egyesülnek, és holnap után egy új Németország lesz. A jövője biztos, hogy nem keresztény Németország. Testvérek, ez a mai evangélium kinyitja a szemünket. Ha akarjuk, kinyithatjuk a szemünket. Miről szól? Az emberek, akik Jézust hallgatták, sajnos ma is legtöbben, akik még hallgatják Jézust. Mert azért ne felejtsük el, minden ige hirdetés Jézus szavának az ismétlése normális esetben. Azt akarták, hogy Jézus a föld királya legyen. Kenyéradó király. És amikor Jézus látja, hogy mit akarnak, elmenekül. Mert nem az emberek evilági programját óhajtja megvalósítani, hanem evilágban az embereknek az isteni programját akarja megvalósítani. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy ugyan földi királyságot nem akar, De arról beszél, hogy az én országom nem ebből a világból való. A földi országban van egy másik ország, az Isten országa. És amikor Pilátus kérdi tőle, király vagy? Igen, király vagyok. Csak az én országom nem a földi értelemben királyság. Ennek az országnak a feje Krisztus, és ennek az országnak az alkotmánya az evangélium. És ez az, ami az ember lehetősége. Hogy ebben a földi világban, ebben a földi országban megvalósuljon egy másik ország. A földi országnak megvannak a törvényei. A földi országban élnek az emberek, ma már több mint 7 milliárd embert számolunk, és minden ember társas lénynek születik. És a földi országnak az a feladata, hogy minden egyes ember valamiképpen tagja legyen a földi ország népének. Tehát tagjának lenni csak akkor tud az ember ennek a földi országnak, ha nem csak jogai vannak, hanem feladatai is, kötelessége is. De ha ez csak földi ország, akkor tessék kinyitni a rádiót, a televíziót, föllapozni az újságokat, és halljuk, látjuk, tudjuk, hogy mindenki követelőzik, mindenki a jogairól beszél, mindenki elégedetlen, de a kötelességről szó sincs. Ezért a csak földi ország nem tud létezni. A földi országot az önző emberek lehetetlenné teszik. Emberi közösség csak földi értelemben lehetetlen. Az emberi közösséget csak azok menthetik meg, akik annak a másik országnak a polgárai. És ennek mi az üzenete? Hogy vállalkozunk a lehetetlen megvalósítására. Ezért tetszik nekem az a sok-sok üzenet, amely ma Magyarországon megfogalmazódik Európa számára és a világ számára. A lehetetlennek tűnő igazságnak a kimondása. Lehetetlennek tűnt az, hogy azok az asszonyok, akik mentek húsvét hajnalán Jézus sírjához, mivel foglalkoztak, ki hengeríti el a követ. Ők nem lettek volna rá képesek. Majd a katonák, akik őrizték a sírt, és odaérnek, és a kő elhengerít. És Jézus, amikor azt mondja az apostoloknak, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. 11 halász. Nem lehetetlen? Valóban érthetetlen, ha emberi logikát követünk. És a világ nem valami lehetetlent vár el tőlünk keresztényektől? A világ hivatkozik különböző értékekre, egyszer olyan jó lenne, ha számba venné a világ az értékeit. Írják már le. És ez a világ valami olyat kíván tőlünk, amit Jézus is akart. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a kovász. A földi országban ti vagytok azok, akik megjelenítitek ebben a világban azt az értéket, amely egyedül hordozza az életet. Megjelenítitek azt az értéket, amit egyetlen rövid szóval így lehet kifejezni, adás. A kereszténység az adás vallása. Az élet arra épül, hogy képesek vagyunk-e adni. Képesek vagyunk az életünket oda ajándékozni. Hát erről szól az isteni gondolat. Saját fiát adta nekünk. Ő pedig a szent lelket küldte el nekünk. És minket is küld, hogy menjünk el a világba, és vigyük el ezt a lehetetlennek tűnő igazságot, hogy osztogassuk az életünket, a szeretetünket, határtalan. Ahogy az Isten országának nincs határa, úgy a szeretetnek nincs határa, és minél többet adunk, annál gazdagabbak leszünk. Annál jobban rálátunk az Isten gazdagságára és az életünk szépségére. Testvérek, ezen a mai vasárnapon ezzel a titokkal szembesülünk. A kereszténység lehetetlen logikájával. Az evangélium érthetetlennek tűnő logikájával. De ez az élet. Nincs más út, ez volt Jézus útja. És ő az ő útjára hív bennünket. Ne azzal foglalkozzunk, hogy mennyire értjük ezt az utat. Nem kell érteni, menni kell rajta. És kibontakozik az élet. Nagy ajándék ez a mai vasárnap. Ha ezt egyszer, úgy Isten igazából végig gondolná mindegyikünk, akkor valóban egy új világban találná magát, és micsoda lehetőség ennek a világnak elkötelezett polgára az ember. Másképpen azt is mondhatom, a szeretet országának az építője. Hát, sok minden függ rajtunk. Hiszek egy Istenben.
Minden
kedves testvérek, most az Úr imádságát imádkozzuk, és kérjük a megvilágosítás kegyelmét magunk számára. Aratás van, szerettem volna hozni egy búzaszemet, tehát úgyis hiába tartottam volna itt a két ujjam között. Mikor kicsi gyerek voltam, nagyapám megmutatott egyet, és van egy kis sajátos arculata minden búzaszemnek, ezt mondta, ez a szűzanya arca. És nem ezt óhajtanám hangsúlyozni, hanem azt a csírát, ami csak mikroszkóppal látható, és ebből a csírából építi föl magát a búza. A búza szára, a kalásza és a sokszoros termését. Hát ebben a világban a csíra szerepe van a egyháznak, a kereszténységnek, nekünk. Az, amit ma tapasztalunk, az azt jelenti, hogy a csíra képességét elveszítette Európában a kereszténység. Imádkozzunk azért, hogy legalább mi vissza tudjuk szerezni. De jó lenne, ha minél több nemzet visszaszerezné. Mi atyánk, aki a mennyekben van. Könyörögjünk, Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, Szent Fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, kérjük nagyon az Isten áldását, hogy a kereszténységet, az isteni igazságokat meg tudjuk jeleníteni ebben a világban, bár elégtelenek vagyunk, Pál apostol, ahogy erről beszél, törékeny cserép edényben hordozzuk ezt a nagy ajándékot, mi vagyunk ez a törékeny cserép edény, de amit hordozunk, az isteni. Ne felejtsük el, hogy Európa azért jutott oda, meg mi is Európához tartozunk, mennyire büszkék voltunk erre, hogy mi európaiak vagyunk, hát most egyek vagyunk velük, mert mi hagytuk el a kereszténységet. Az, ami történik, az nem más, mint fölfogta a keleti világ, hiszen évezred óta a történelemben nem években mérik az időt, elérkezettnek látták az időt, hogy Európa elfoglalható. Tehát a kérdés az, hogy belátjuk-e, hogy a kereszténységünk belülről épülhet újjá. Nem kerítésekkel. Az fontos, mert az erőszakot meg tudja állítani, de nem ez a megoldás. A megoldás a belülről való újjáépítkezés. Harmadik Ince pápa középkornak, a 13. századnak a pápája volt, talán az egyik legnagyobb pápa, és egy álma volt a lateráni bazilika, amely minden egyház feje és anyja összedőlni látszott. És kiáltani akart, de nem jött ki hang a torkán, nyújtani akarta a kezét, de nem tudta mozdítani, tipikus álom. Biztos voltunk már így, hogy álmodtunk, és kiáltani szerettünk volna, de nem ment. És álmában azt látta, hogy egy fiatal valaki, egy koldusnak tűnő valaki jön a templom felé, és kétségbeesve akarta figyelmeztetni, rád dől. Aztán ez a valaki, mikor közelebb került a már dőlni készülő falakhoz, akkor óriássá nőtt, és neki támasztotta a vállát. Aztán nem sokkal utána megjelent nála ez a valaki, akit álmában látott, Szent Ferenc volt. Az akkori egyháznak a nagy megújítója. Belülről romlik minden közösség, és belülről újul meg minden közösség, az egyház is. Ez a megújulás politikailag lehetetlen. Ennek lelki eszközei vannak. Azon múlik, hogy az isteni küldetésünket, ezt a csodálatosnak tűnő lehetetlen gondolkodást, ebben a nagyon okosnak magát tartó világban megjeleníteni a szeretetnek az oktalanságát. Ha ez sikerül, akkor lesznek egymással összetartozó emberek. Akkor lesznek összetartó közösségek. Akkor lesz újra egyház. Hát ehhez kérjük az Isten áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Menjünk békében.
Istenem.